a cégek is elkezdik a működésüket. Szeretnék mondani rögtön egy konkrét példát, aki azóta is nagyon szoros együttműködésben van velünk, bár időközben már nem hallgató, viszont sikeres vállalkozó. Ez a Tudatosan Jó, Zsirai Viktória ügyvezető alatt működik ez a cég, amelynek az a célja, hogy társadalmi vállalkozások termékeit segítsen értékesíteni egy webshop formájában, de nem ez a fő üzenet, hanem az, hogy felhívja a vásárló közönség figyelmét arra, hogy mik is azok a társadalmi vállalkozások. Ugye ezek olyan cégek, amelyek megváltozott munkaképességű, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, stb. Munkavállalókat alkalmaznak, és az ő segítségükkel készítik el azokat a szép és értékes kézműves termékeket, amelyeket utána a webshopban meg lehet vásárolni, de ugyanakkor meg is lehet ismerkedni ezeknek a cégeknek a történetével, hogy mi a küldetésük, hogy hogyan kapcsolódnak a társadalmi fenntarthatóság témájához, és milyen erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében. Úgyhogy a Tudatosan Jót és Viktóriát nagy szeretettel ajánlom a vásárló közönség és a cégek figyelmébe is, mert céges rendezvényeket is szerveznek most már, úgyhogy ő egy eltés hátszup alumnánk.
Igen, ez a projekt a Tudatosan Jó már szerepelt a Társbérlet beszélgetések a társadalmi innovációról című podcast sorozatunkban is, úgyhogy aki erre részletesebben kíváncsi, ajánlom, hogy látogasson el YouTube csatornánkra vagy a Civil Rádió platformjaira. Szóval visszatérve a jövő hétfői eseményhez, ha jól látom, akkor ez június 2-án lesz.
Igen.
Egy zsűri is értékeli majd ezeket a projekteket. Ennek milyen szerepe van a folyamatban, hogyan tudják felkészíteni ezeket a projekteket, illetve projektgazdákat majd a tovább lépésre?
Magukat az ötletgazdáinkat a fél év során egyrészt a HSZUP részéről egy szakmai mentor kíséri, ez egy központi szervezésű mentorálási folyamat, de mi itt az ELTE-n is házon belül is szervezünk tréninget, illetve mentorálást számukra, úgyhogy egy startup szakértő, illetve tréner kolléga Pap Henrik és a csapata az, aki foglalkozik egész fél év során az ötletgazdákkal. Nyomon követik az elvárásokat, amik a kurzusban, a kurzus során felmerülnek, és kifejezetten a pitchelésre, tehát erre a néhány perces bemutatkozásra is felkészítik a hallgatókat. Ennek a csimbora szója tulajdonképpen ez az esemény. És azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy egy külső szakértőkből és a vállalkozói és a startup világ közeléből, vagy tényleg a velejéből érkező zsűri, külső zsűri is értékelje az előadásokat, mert tényleg ők azok, akik a mindennapjaikban ebben a világban mozognak. Horváth Balázs, ő a Startup Grind Budapest részéről egy gyakorlatilag startup ökoszisztéma szervező lelke a hazai startup szénának. Szintén ilyen Oszkó Jakab Natália, aki a Startup Safari Budapestnek a gazdája, de a Művészetek Völgye főszervezőjeként is ismert lehet a neve, illetve az ELTE több szálon kötődik az Európai Innovációs és Technológiai Intézethez, ennek rövid neve EIT, itt van Budapesten a főhadiszállás az Infoparkban, és innen pedig Drevenyák Eszter fog majd érkezni, aki az összes EIT iparági szövetségetnek a hazai képviselőit összefogja itt Magyarországon, úgyhogy nagyon fontos, hogy ők hárman az intézményen kívülről érkezve fogják megnézni ezeket a pitcheket, és egyébként sikerült az EIT részéről egy ígéretet kapnunk, hogy azok a pitchek, amik az egyes ilyen iparági szövetségeknek a tematikájába illeszkednek, kapnak majd konzultációs lehetőségeket a hazai szereplők részéről ugyanezekben a közösségekben. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon fontos továbblépési lehetőség a hallgatóinknak. Én azt gondolom, hogy egy induló startup számára nagyon-nagyon fontos a networking, az, hogy minél többen megismerjék az ötletet, minél több vállalkozó szemléletű kollégával, hasonló területen mozgóval, akár befektetővel találkozzanak már a korai szakaszban, mert akkor tudnak igazán belendülni. Tehát nagyon jó, hogyha van egy jó ötlet, az még fontosabb, hogy épüljön köré egy jó csapat, de egy bizonyos ponton túl nagyon nehéz anélkül jutni, hogy, szakmai kapcsolatrendszerek és befektetési lehetőségek kerüljenek egy-egy ilyen ötlet útjába, úgyhogy ezt igyekszünk egyengetni a lehető legtöbb eszközzel az ELTE részéről.
És akkor még egyszer a legfontosabb információk, tehát június 2-án 16:30-tól 8 óráig lesz majd ez az esemény az ELTE PPK aulájában a Kazinczy utcában. Köszönöm szépen még egyszer Szőlősi Szilviának, hogy itt volt velünk a vonalban, és úgy tudom, hogy ez az esemény nyilvános, tehát bárki látogathatja majd.
Így van, mi köszönjük a bemutatkozási lehetőséget, és sok szeretettel várunk mindenkit a pedagógiai és a pszichológiai karon a Kazinczy utcában Budapesten jövő héten hétfőn délután.
Köszönjük, viszonthallásra, és sok sikert az ELTE-seknek.
Köszönjük, viszonthallásra.
Amerikai filmek magyar politológus szemmel, ezzel a címmel egy tanulmány jelent meg, és aztán most egy összefoglalóját is olvastam. A Civil Rádióban már többször megszólaltatott Pár Ádámnak. Jó napot kívánok, Ádám, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok!
Mielőtt elkezdünk beszélni, itt magamban egy konfliktusba keveredtem önmagammal, akartam mesélni erről a tanulmányáról a többieknek, és eszembe jutott, hogy volt egy magyar film, és én akkor a Gazdag Gyula sípoló macska kövére gondoltam, de nem biztos, hogy ez volt az, amiben egy ilyen építőtáborba mennek gyerekek, és érkezik oda egy amerikai fiú, aki magyarul tud, és totál fölborítja a menetét, mert más demokrácia rendje van, nem tudom, hogy ismerőse magának, és hogy egyáltalán jól tippelem-e, hogy ez a sípoló macska kő volt. Ismeri esetleg a filmet? Nem találkozott vele?
Hát most így elmondva nem ismerős de nagyon könnyedén el tudom képzelni, tehát hogy azért a kétfajta kultúrának a politika és társadalmi szerveződés felfogása az eltért egymástól.
Akkor már a közepén is vagyunk annak, amiről szól a tanulmánya. Ha nem pontos filmet mondtam, akkor utólag majd hányok a fejemre hamut, de úgy emlékszem, hogy ez Gazdag Gyulánk ez a filmje volt, és tényleg, ahogy mondja, ez az alapkonfliktus, és valójában itt is arról van szó az ön tanulmányában, de majd nyilván mond nekünk sok mindent, hogy az amerikai film egy sajátos világot vázol itt nekünk, és ez valamiben alapvetően, alapjaiban, és itt most nem a hollywoodi nagy színes filmekről van szó, hanem más típusú filmekről, és hogy mi nekünk itt egy más világban, ennek a megítélése másmilyen. De inkább átadnám a szót, mint hogy én itt botormódon ezeket próbáljam meg a magam szavaival megfogalmazni. Szóval mi is volt, vagy mi is az, ami itt a legfőbb szándéka volt ezzel a tanulmánnyal?
Onnan kezdeném, hogy Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatójának egy régi elképzelése, hogy a filmek nagy mértékben befolyásolják az amerikai társadalomnak a konfliktus megoldó és együttműködő képességét, és ezért a Méltányosság Politika Elemző Központban nagyon sok kutatást folytattunk azzal kapcsolatban, hogy az amerikai filmnek milyen hatása is van az amerikai demokráciára, egyik kollégám, Lakatos Júlia írt például a Barbie című filmről, amelyik azt hiszem, hogy talán 2 éve jelent meg, és hát szintén nagyon érdekes olvasatokra adott alkalmat az az alkotás, tehát hogy a mi intézetünk az úgy általában véve az egyik zászlós hajójának tekinti ezt a film és demokrácia témát. Ami pedig ezt a sorozatot illeti, amit én kezdtem el írni, valóban itt arról van szó, hogy különböző műfajokon, különböző közönségfilmeken keresztül próbálom megmutatni, hogy milyen együttműködési stratégiákat, konfliktuskezelési mintákat ad számunkra az amerikai film, és természetesen most itt a legváltozatosabb műfajokra és művészi megjelenítésre gondolok, tehát ebben a sorozattól kezdve a melodrámáig szerepel minden. Ami összeköti ezeket tematikailag, az az, hogy úgy gondolom, meg gondoljuk, hogy a szolidaritásnak, az együttműködési képességnek, az integrációnak valami fajta mintáit nyújtják ezek az alkotások. És ami még összekötő, hogy a demokráciát mi nem csak a közjogi rendszerrel azonosítjuk, hanem a kis közösségekben is keressük ennek a megnyilvánulását. Tehát végsősorban a kis közösségek azok, amelyek a demokráciának a laboratóriumai. Az amerikai filmek meg nagyon gyakran játszódnak ilyen helyi közösségekben, akár a kisvárosban, akár a nagyvároson belül egy iskolában, egy kórházban, sokféle karaktert fölvonultatnak.
Most, hogy ezt mondja,
nyilván rengeteg etnikai és nemi és munkahelyi és egyéb konfliktus megjelenik ezekben a filmekben, amikkel a szereplőknek kezdenie kell valamit. Tehát lényegében véve az esélyegyenlőség tematikája is megjelenik. Azt gondolom, hogy szolidaritás, esélyegyenlőség, konfliktuskezelés, ezek mind olyan témák, amelyek az amerikai film révén átérezhetők Magyarországon is.
Egy példát hadd mondjak, hogyha hall engem, bocsánat, hogy közbevágok, de hogy amikor eszembe jutnak ma játszódó, vagy a közelmúltban játszódó filmek, az utcán, a kisvárosnak és már ön is hivatkozott erre, a szomszédságnak, akár építészetileg is, akár a szomszédsági kapcsolatoknak a rendszere valahogy mindig megjelenik, vagy legalábbis nagyon gyakran megjelenik, hogy ne legyen végletes az állításom. És ezekben is érzem azt, amit most mondott, hogy ott egy sajátos millió van, hogy ott természetesebb, hogy átmegyünk a szomszédhoz talán, mintha természetesebb lenne. Nem tudom, hogy ezzel nem véteke, hogy a hazai gyakorlatod nem egyszerűsítem ele, de mindenképpen valahogy én ezt a szomszédsági viszonyt, ami a közösségi munkának egy nagyon fontos fókusza és megformálója, ezt ott nagyon jól érzékelem ezekből a filmekből, akár a végén egy drámáról van szó, akár egy szerelmi történetről, de hogy maga ez a kisváros, ahogy mondja, vagy egy, tehát igen, falu talán ott kevésbé ilyen vidéki és jelenetet
van, keres. Van akad falu is, igen.
De hogy ez nagyon erősen kisüt ebből az én számomra, ami már egy kicsit maga is inspirálja azt, hogy itt valami együttműködés az emberek között van, beleszólnak a saját életükbe, ezek a hirtelen jött tapasztalataim.
Uh-huh. Teljes mértékben így van, és hát mondanék is akkor rögtön egy példát, nem olyan régen láttam a Baywatch című sorozatnak az egyik epizódját. Ugye ezt Magyarországon a 90-es években vetítették, és hát általában egy kicsit ilyen tingli-tangli
sorozatnak
szokták
ezt
gondolni.
Igen, igen.
Ugye általában ezt azért nézték, mert szép vízimentősök vannak benne, meg azért nézték, hogy jót lehetett nevetni a David Hasselhoffon, de láttam egy epizódot, amelyik tanulságos, pont az ön által is említett segítségnyújtás tekintetében, hogy amikor a kormányzat meg akarja vágni a vízimentősöknek a költségvetését, a megszorítások, ugye Magyarországon is ismerős ez a felállás, akkor nem azt csinálják, hogy háborognak, vagy hogy rögtön a sztrájk fegyveréhez nyúlnak, amit egyébként néhányan javasolnak, hanem a partra meghívják a kormányzat szakértőit, és ott bemutatják azt, hogy hogyan végzik a munkájukat, és néhány embert, akit megmentettek, oda hívnak, hogy meséljenek a tapasztalataikról, mondják el, hogy ők hogyan látták a vízimentősöknek a munkáját, hogyan mentették ki őket, és hát ugye nyilván happy enddel záródik természetesen ez az epizód, tehát megmarad a költségvetésük, és ott arra gondoltam, látva ezt az epizódot, hogy Magyarországon is azért mennyi sok szakmának lenne szüksége arra, hogy ilyen módon konfrontálja a döntéshozókat a tényekkel, és nem erőszakosan, és nem verbálisan agresszíven, csak hogy szembesíteni az adott szakmának az elért eredményeivel, és azokkal, akiknek az a szakmai közösség az életét vagy sorsát pozitívan befolyásolta. Tehát arra gondoltam rögtön, hogy lehet, hogy néhány évvel ezelőtt a tanároknak is Magyarországon egy ilyen hatalmas nagy fórumot kellett volna szervezni és odahívni a politikusokat. Persze most ezzel lehet mondani, hogy ez egy film, meg Egyesült Államok más, meg másképpen élünk mi itt, meg a NER, meg ez az AMASZ pont, de hogy valami ilyesmit is meg lehet tanulni, még egy ilyen kis tingli-tangli sorozatból is.
Az elhárításnak számtalan eszközét kidolgozták a hazai gyakorlatban már, hogy már a probléma iránti elhárítás, nem a politikai elhárításra gondolni. De amit itt mondott a párbeszédnek például, ahogy felvillant szintén a mostani gondolatmenetében, hogy képesek párbeszédbe együttműködni, hatóságokkal is beszélni, és a hatóságokat is megszólaltatni felelősséggel. Ezek tényleg nagyon izgalmasak, és nagyon erősen a demokrácia, vagy a demokrácia gyökereinek az elemeit jelentik. Megjelent most ez az írás, van-e róla szó, vagy merült-e föl, hogy valahol ez egy párbeszédnek a részévé, vagy elindítójává válna? Volt-e egyáltalán ilyen ambíciója, vagy nem?
Hát tulajdonképpen ez most egy kutatási fázisban van, tehát lesz majd 5 epizódja még ennek a sorozatnak, illetve hát amennyire igény van, meg amennyit szeretnénk írni, szóval a határ az a csillagos ég, tehát most lényegében dolgozunk a következő epizódokon. Hát nyilván az a cél, hogy persze túl a kutatásnak a izgalmán, szellemi izgalmán legyen valami fajta párbeszéd erről, és mi nyitottak is vagyunk erre, meg keressük is a lehetőséget. Egyébként, ha már lehetőség, akkor csak úgy mondanám, hogy például június 3-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban a Méltányosság Politika Elemző Központ estjén pont a filmek és a közélet kapcsolatáról is lesz szó, tehát akit érdekel az, hogy a filmek Magyarországon milyen szerepet tölthetnek be, annak ajánlom ezt az eseményt. Tehát nyilván erről az én általam írott témáról is lesznek majd a későbbiekben hasonló rendezvények, meg hát nyitottak vagyunk mi minden téren.
Hát ez mindenképp érdekes lenne, ahogy említettem,
minél szélesebben bevinni a köztudatba.
Azt kezdtem mondani, hogy említette ön is, hogy például, bár visszamenőleg érdekes lett volna a pedagógusoknak, mondta, de hogy például a pedagógusoknak nagyon izgalmas lehet, hogy ez a diákokkal való párbeszédnek egy nagyon jó ürügye lehet, vagy egyáltalán bizonyos dolgok megvilágítására, amit most én itt eszenciálisan próbáltam kivenni a maga tanulmányából. Tehát, hogy ez valódi párbeszédet hozhatna tanárok és hallgatók vagy diákok között, ez is egy, úgy érzem, hogy hiszen az amerikai filmekre van affinitása a fiataloknak, még hogyha azok a mai filmek már másmilyenek is sok tekintetben.
Igen, teljesen jó ötlet ez is, tehát lehetne akár a későbbiek során például valamilyen módon, mondjuk az állampolgári nevelés állampolgári kultúrára való tanításnak is részévé tenni a filmeket, meg egyébként azt gondolom, hogy a filmművészet alkotásain keresztül nagyon sok közéleti téma, a rasszizmustól kezdve az előítéletekig, a bullyingig,
a befogadás általában,
és a fiatalok számára érdekes lehet. Bár ugye sokan már temetik a filmművészetet is, de én azt gondolom, hogy még mindig azért a filmnek van egy olyan hatása, hogy még mindig ezt nagyon könnyű egy iskolai foglalkozásra, beszélgetésre bevinni.
Köszönöm szépen, Pár Ádám volt a vendégünk, az Amerikai Filmek Magyar Politológus Szemmel egy tanulmány jelent meg, illetve aztán megjelent a közelmúltban egy összefoglalóba Hírklikben, amit nekem is elküldött, és nagyon örültem neki. Mit mondhat nekünk az amerikai film? Sokféle tanulságát már most is elkezdtük fejtegetni, jó lenne erre majd visszatérni. Köszönöm szépen, Ádám, minden jót!
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra!
perc.
Írjatok levelet a Pétereknek, ez a felszólítás az Emberség erejével hírlevelének. Hetenként jelenik meg ez a hírlevél, egy nagyon izgalmas fórum, és mindig izgalommal olvasom. Most egy kicsit különleges, aktuális témája van. Az alapítvány vezetőjét, Nyirati Andrást kerestem. Szia, Péter, Fi Ferenc vagyok.
Köszöntelek én is, szia.
Na hát, mondjuk el a hátterét ennek a olvasóknak szóló felszólításnak.
Hát arra gondoltunk, ugye azt hiszem, hogy a hallgatók közül mindenki tisztában van a leszámolási törvénnyel, ami ugye most már másfél hete érkezett meg így a magyar civil szervezetek, így a pécsi civil szervezetek életébe is.
A közvéleményt eléggé foglalkoztatja, igen.
Nem csodálható módon, és szerintem abban a szerencsés helyzetben vagyunk Pécsen, hogy nagyon jól átlátták a helyi szervezetek azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy esetleg egy-két nagyobb szervezetnek problémája lesz ebből, hanem hanem egyrészt egy óriási nyomást rak az egész szektorra, és akár mondjuk a külföldi forrásoknak az elvesztése azoknál a szervezeteknél, akiket ezt tovább adományozzák, ez bőven érinti őket is ilyen szinten. És szóval nagyon könnyű volt úgymond összehívni helyi civileket, hogy beszéljünk róla, hogy kellene valamit tenni, és hogy fontosnak éreztük, már egyébként máskor is, de most is, hogy csatlakozzunk országos mozgolódásokhoz is, tehát az emberség erejével tagja a civilizációnak, ezért alá is írtuk a civilizációnak az állásfoglalását, másokat is erre biztattunk be, és nyilván teljesen jó, hogyha valaki el tud menni Budapestre egy demonstrációra, de hogy csináljunk valamit helyben, hogy a helyi közösség is érezze ennek a fontosságát, és akkor első lépésben egy demonstrációt szervezett, 12 civil szervezet együtt Pécsen, egy keddi délutára, ahol azért egy ilyen 3-400 fős tömeg összejött, amit szerintem ilyen pécsi keretek között nyugodtan hívhatunk tömegnek, meg így a hirtelensége miatt is. És akkor azon gondolkodtunk, hogy hát jó lenne, ha nem a szokásos dolog történne, hogy akkor egy demonstráció kiéreztettük a gőzt, és minden megy tovább a maga útján, a törvényt megszavazzák, és vége, és akkor arra gondoltunk, hogy hát lehet egyrészt nyomást helyezni honatjákra, de másrészt lehetne azt megnézni, hogy kik ezeknek a pártoknak, akik a kormányt adják, a helyi vezetői, prominensei, akik kapcsolódnak a civil szférához, és így jöttek a Péterek, Kamarás Péter, aki a Népjóléti és Civil Bizottság vezetője az önkormányzatnál, és egyébként a KDNP-nek a Baranya megyei elnöke, illetve Csizmadi Péter, aki pedig a Fidesz frakciónak a vezetője az önkormányzatnál, és egy nyílt levelet írtunk nekik, így 12-en, akik a demonstrációt is szervezték, 12 szervezet, hogy egyrészt nézzenek, gondolják végig, nézzék meg a felsorolásból, ahol a szervezők beleírták magukat, hogy milyen fontos dolgokat csinálnak olyan szervezetek Pécsen, akik egyébként használnak úgymond külföldi forrásokat, bár ugye ez egy nagyon mókás megnevezés, mert itt többnyire EU-s forrásokról van szó, vagy közvetített EU-s forrásokról, és hogy használják arra a szerepüket úgymond, és a kapcsolatrendszerüket, hogy szólítsák fel a pártársaikat, hogy szavazzanak nemmel.
Tehát itt a ti gesztusotok, vagy a ti lépésetekben az az érdekes, hogy a helyi önkormányzatban próbáltok nyomást gyakorolni, hogy ők nyomást gyakoroljanak a saját politikai közösségük fele. Elmondtad ezt, csak én is összefoglaltam így hirtelen, de hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindenhol az első reflexió általában közvetlenül a honatyákhoz, tehát a parlamenti képviselőkhöz szokott menni. Mi lett a ti fellépéseteknek az eredménye? Lett-e valami reflexió a felhívásotokra, vagy a nyilatkozatotokra?
Hát egyelőre választ nem kaptunk, tehát ilyen szinten nem lett eredménye, ugye eltelt egy hét lassan.
Ez alatt a leglassúbb levél is megérkezne, igen.
Igen. Tehát azt gondoljuk, hogy célba is ért a dolog, és elég nagy hírt is keltettünk mellé a közösségi médiában Pécsen, hogy létezik ez a levél, illetve hogy bátorítottunk embereket, hogy írjanak nyugodtan, és kaptunk is ilyen üzeneteket, ahol emberek bemásolták a képernyőmentését az e-mailnek, hogy ők is írtak a Pétereknek, úgyhogy azért szerintem ez is egy ilyen fontos eredmény, hogy meg lehet-e mozdítani a helyi közösséget egy-egy akcióval, és akkor hát továbbra is várjuk, hogy mi lesz. Most azon dolgozunk éppen a héten, hogy ezt a 12-es kört bővíteni tudjuk, hiszen azért Pécsen jóval több
aktív civil szervezet van,
és nagyon szeretnénk, hogy minél többen úgy érezzék, hogy ez a közös ügyük, és hogy együtt kell föllépnünk, és akkor aztán szeretnénk a jövő héten újra a utcai akciókat is csinálni, de nem ilyen demonstráció jelleggel, hanem beszélni az emberekkel, tehát kimenni olyan terekre Pécsen, piacra, nem tudom, bevásárlóközpont elé, fontos városrészi közösségi térre, hogy olyanok is értesüljenek erről az egészről, akik nem mozdulnának meg egyébként egy demonstrációra.
Tehát ez a standozás, vagy hogy hívják ezt, tehát hogy valahol egy asztal köré próbálni hívni, leültetni, vagy legalább beszélgetni embereket. És az volt-e az, vagy próbálkoztatok-e telefonon, vagy személyesen a helyi képviselőkhöz, akiket most említettél, eljutni, vagy azt gondoltátok, hogy a levél alapján talán most